Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és egy rendkívüli helyzet állt elő, bár már egyszer előfordult velünk, hogy a meghívott vendég nem jött el, akkor az volt a probléma, hogy elnézte a dátumot. Most viszont csak annyit tudok, hogy nem ér rá, és nem tud eljönni. De viszont nagyon nagy szerencsénk van, mert még előzetesen itt beszélgettünk sok mindenről, és szóba került a Kinyerma című rádióműsor, ami hosszú évtizedeken keresztül rendszeresen elhangzott a Kossuth rádióban, ugye hétfőtől péntekig tartott, és a beszélgetés során kiderült, hogy a közönség közül két olyan személy is jelen van, akik sokszor vettek részt ebben a műsorban, és úgy döntöttünk egy ilyen gyors felismerés kapcsán, hogy erről fogunk beszélgetni, kitöltjük az időt, és egy nem várt témában egy kicsit jobban el tudunk merülni. Most akkor megkérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be.
Nyírő László. Pap János.
Igen. Akkor ugye kezdjük az, hogy akkor kezdjük Laci veled, jó?
Jó, köszönöm.
Hogy tudtál erről a Kinyerma játékról? Hogy tudtál oda elkerülni? És egész egyszerűen milyen alapod volt ahhoz, tehát milyen tudásod? Nyilván zenére képzett kell, hogy legyél, nem csak zeneszerető, hanem valószínűleg ugye zenében járatos is, hogy egy ilyen megmérettetést először másodszor felmertél vállalni, és utána pedig majd elmondod, hogy hányszor vettél részt ilyen játékon.
Na hát a dolog úgy kezdődött, hogy véletlenül, de merő véletlenségből hallottam az első adásra, akkor én még csak egy 7 éves gyerek voltam, és nem tudtam, hogy ez mit jelent, csak föltűnt, hogy ilyen furcsa zenéket bejátsznak, és akkor fölismeri a játékos, és hogy a túróba tud ez ilyen zenéket fölismerni. Aztán ugye, amikor úgy már nagyobb acska voltam, akkor azért már érdekeltek ezek a vetélkedő műsorok, így a Kinyerma játék is, de még mindig nem tudtam arra rájönni, hogy hogy lehet ezeket a zenéket fölismerni. Hát mondom, furcsa operák, hát az ember örül, ha a címit meg tudja jegyezni, és ezek meg bejátszás alapján rájönnek. Aztán hát rájöttem, hogy ha az ember sűrűbben hallgat ilyen klasszikus zenét, akkor azért még meg is lehet ismerni némelyiket a dalomáról. Na a dolog lényege, hogy hát mellettem játszott néhány vakember, többek között a mellettem ülő papjan is. Aztán úgy gondolkodtam, hogy mert azért később már jobban fölismertem ezeket a zenéket, gondolkodtam, hogy egyszer meg lehetne próbálni, hát mi történik, legfeljebb egyszer elbukom, aztán utána az életben nem megyek oda. Na most valahogy nem sikerült elbuknom az első játékot, és hát ugye utána már kedvet kaptam, tehát hál' Istennek olyan munkahelyen dolgoztam, ahol el tudtam menni így a délidőben játszani, a tanárképző főiskolán dolgoztam akkor éppen. 86-ban volt az első.
Emlékszel esetleg arra, hogy milyen zeneszámokat kellett?
Emlékszem, mert még tudat alatt készültem is rá, meg azon szurkót, ami aznap kihúznak. Judit nap volt, július 30-a, és tulajdonképpen Judit kérdésekből készültem, de aztán azon kívül is volt kérdés. Éppen aznap született a Gerard Moore, az egy zongora művész volt, és akkor ennek kapcsán az Schubert éli utazás volt, akkor a Lehárnak a Juditta című operettjéből volt részlet, ugye Judit kapcsán, akkor ugye volt a Bartók Ékszakáló Hercegvára, abban is szerepel egy Judit, hát végül is túl sok szerepel, nincs csak kettő az egész operának, érdekes egy opera. Aztán ugye hát volt egy Bach hegedű verseny, is valahogy a Gerard Moore kapcsán jött elő, nem is tudom már mi volt. Ja, az ötödik kérdés nem én kaptam meg, de az a Sándor Judit énekelt a Figaro házasságában. Akkor még olyan játék volt, hogy négy, igen. Tehát volt egy főjátékos, meg egy tartalék.
Emlékszel, hogy ki volt akkor a műsorvezető?
Emlékszem, Boros Anikó volt, hát ő már meghalt azóta. Boros Anikó vezette ezt a
játékot. Meghalt a Boros Anikó?
Bizony.
Mikor?
Már 95-ben azt hiszem.
És akkor hogyan találtál oda?
A Kárpátia sörözőben ment akkor éppen a játék, már az Asztóriában, nem tudom, valami átalakítás volt, vagy mi az ördög. Hát megkerestem, tehát én olyan vagyok, hogy amit én meg akarok találni, azt én megtalálom. Tehát kinyomoztam, hogy hol van ez a söröző, felszálltam a 7-es buszra, ott leszálltam, akkor még felszabadulásé volt, azóta ugye Ferenciek tere, meg gondolom azelőtt is az volt. Tehát maradjunk a Ferenciek terén, tehát ott leszálltam, és ott aztán kaptam némi segítséget, ugye emlékszem.
És akkor te említetted, hogy akkor dolgoztál, tehát a munkahelyedről munkaidőben el tudtál
jönni? El tudtam, annál is inkább, mert akkor nyári szünet volt a tanárképző főiskolán, tehát lazábban mentek a dolgok. Sőt, az akkori főnököm még le is tudott, hogy mi a francnak mentem be, amikor ő megmondta napok előtt, hogy pár napig nem is kell, hogy bejöjjek.
A boldog idők, amikor az embert zavarták el a munkahelyedről.
Hát igen, igen, igen.
Jó, akkor Jani, te is úgy nagyjából ebbe a témakörbe, mikor kezdted?
Én viszont egy kicsit bővebben arról, mert hát nem biztos, hogy mindenki ismeri a jelenlévők közül. 1969. március 3-án indult el maga a műsor, a Hungária Kávéházban volt az első adássorozat, 1970 nyaráig. Akkor került át az Astoria szálló éttermébe, és hát először oda jártunk, 70-től egészen sokáig jártunk az Astoriába, de közben többször kellett helyet változtatni. Jártunk a Kárpátia sörözőbe, jártunk a Táncsics könyvesboltba az Üllői úton, és hát a Kárpátiába sokáig jártunk felújítás miatt, meg a Táncsics könyvesboltba is. Aztán már a legutóbbi időben be kellett mennünk a rádióba, a rádió aulájába volt az utolsó időben a műsor. Oda volt a legnehezebb bemenni, mert ott állandóan álványoznak, ott állandóan tataroznak, és az a igazság, az eltésekben egy kicsit csalódtam, hogy kell menni az ELTE mellett, és nem olyan segítőkészek az emberek. Úgyhogy nem nagyon segítettek, amikor menni akartam a rádióba.
Tehát a Bródi utca felé.
A Bródi Sándor utcába, igen. Na most nekem úgy kezdődött, hogy ugye akkor még ugye 69-ben, amikor kezdték a műsort, ugye nyári szünetben hallgattuk mindig, előre 12:20-kor volt az adás, aztán később 12:30-kor. Na most 69. június 16-a egy igen jelentős dátum volt, mert ugye egy nappal voltunk egy dán magyar világbajnok és rejtező után, amit elvesztett a magyar válogatott, és 16-án hétfőn mondták a rádióba, hogy vasárnap utoljára hangzott el a rádióba az a mondat, hogy az aduánás fölött átvonuló zivatar miatt az adást megszakítják. Többek között ez a magyar rádiózás történetében egy jelentős dátum, ez a június 16, attól kezdve nincs viharszünet. 16-án a Hungária kávéházbeli játékban vendég volt Ambrus Kiri. Gyerekkoromban a kedvenc tándorekesem ő volt, és amellett a rádióban hetenként volt neki műsor, amit ő vezetett, kedden a könnyű zenei híradó. És ha már volt vendég, akkor mondom, most már meghallgatjuk ezt a betélkedő műsort, és Tigán Györgynek több műsorában is szerepelt, többek között volt egy ablak, oda is meg volt hívva vendégnek, és így szerette még azon a kinyerm a műsort. Na most azt tudtam, hogy ha én ott szerepelni szeretnék, és eredményesen, akkor nekem rengeteg zenét kell hallgatni. És hát ugye eljártam zeneakadémiára, hangversenyre, jártunk operába, Laci barátunkkal is, meg volt még egy idős barátunk, Böröcki János bácsi, aki a Vasutas szakszervezetben dolgozott, és ővel mentünk a MÁV szimfonikus zenekar hangversenyeire, a zeneakadémiára, és hát volt operabérletünk is, Mozart, Wagner ciklusra jártunk. És hadd említsük meg akkor azokat, akik ismertebbek voltak a kinyerme játékban, Lak István, akik nem látnak, Boros András, aki többször játszott, Bölöcki János bácsi, aztán jöttünk jó magunk, Máté János, én, ja, Máté János, aztán Laci barátom is, meg én is, ugye már több alkalommal így játszhattunk a déli kinyerme műsorba. Hát sajnos 2007-ben ez a műsor megszűnt a Magyar Kossuth Rádióba. Hát vidéki körzeti rádiók műsorában lehet hallani 11 óra 50-kor. Aztán helyette a Magyar Katolikus Rádióba jött egy hasonló kaliberű műsor, mi ez a szép címmel. Itt az van, hogy lemezt vagy hangversenyjegyet lehet nyerni, de tulajdonképpen a kinyermának a, hogy mondjam már, a, csak a cégén, a jogutódja, igen. Csak a cím változott tulajdonképpen, de maga a profil az megmaradt. És itt az az érdekes, hogy azok a műsorvezetők vezethetik a játékot, akik már a Magyar Rádióból nyugdíjba mentek. Így a Tigán György, Boros Attila, Varga F. István és Meichner Mihály. Egy saját embere van ennek a Katolikus Rádiónak, az a Bolla Milán. Ő a saját emberük és ő az ötödik, aki vezeti a játékot. Na most napi rendszerességgel be van osztva, hogy hétfőn van ugye a Tigán György, kedden Varga F. István, szerdán Boros Attila, csütörtökön van a Meichner Mihály és általában pénteki napokon van a Bolla Milán. De ma kivételesen cseréltek, és ma volt a Bolla Milán. Na most a kinyermár el kell még mondani azt, hogy többször jártak, pénteki napokon jártak vidékre rendszeresen egy időben, amíg volt a Magyar Rádiónak pénze, meg kocsija, meg mindene, addig pénteki napokon vidéken volt az adás, és ennek a műsornak elsősorban az volt a célja, hogy terjesszék a zenei ismereteket, hogy népszerűsítsék a klasszikus zenét.
Egyszer itt is megfordultak az intézetben.
Igen, egyszer itt is megfordultak az intézetben, pedig 2006. október 20-án, pénteki napon, akkor jöttek el hozzánk is. Boros Attila vezette azt a játékot, úgyhogy itt is jártak. És hát az volt a fő cél itt, hogy népszerűsítsék a klasszikus zenét. Na, hát egy kicsit nyertünk is, eleinte 300 forint, később 400 forint, 2500 volt a legutolsó tarifa, amit még megnyerhettünk, de hát sajnos rádióban aztán mióta új elnök van, azóta ez a műsor sajnos megszűnt. Úgyhogy amikor mondják, hogy jön a magánhangzó Szikra Zsuzsával, akkor most már elállítjuk olyankor a rádiót a Kossuth Adóról, ami engem illet, ugye mondom, hogy nem szikrázik. És akkor megyünk tovább a Magyar Katolikus Rádióba, meghallgatjuk, hogy ki lesz a aznapi játékos. Sajnos utánpótlással baj van, mert hát sajnos a fiatalok nem igazán lelkesednek, nem nagyon. Valamikor hívnak meg iskolákat a játékra, de máskülönben sajnos baj van, nagyon kevés, nagyon gyenge az utánpótlás, úgyhogy nem igen jönnek játszani.
Akkor azt kérdezném, hogy milyen zenei előműveltségetek van, mert hát azért legyünk őszinték, hogy igaz, hogy azért előbb-utóbb csak ismétlődött egy-egy kérdés, de azért mégis a komoly zenei irodalom az mégiscsak egy hatalmas repertoár, tehát ott igazából, hogy tétereket mondani, meg ilyen különböző köbüljegyzők számokat, meg hasonlókat, tehát azért ehhez tudás kell. Tehát úgy gondolom, hallgatni is nagyon sok lemez kellett, hogy hallgassatok, memorizálni is ugye kellett, meg nyilván valószínűleg, hogy valamilyen zenei előképzettségetek is van. Laci?
Na hát én 6 évig tanultam zongorázni, bár azt most már letagadhatom nyugodtan, tehát ha most zongora mellé ültettek, akkor azt megtagadnám. Meg hát ugye amellett szólfés is tanultam. Annyira akkor nem vettem sajnos komolyan, amit most utólag bánok, de hát később állat ebb gondolat. Tulajdonképpen engem a klasszikus zene ugyan 18-20 éves koromban kezdett komolyabban érdekelni, bár már gyerekkoromban is a vakok iskolájába jártam, és hát vittek hangversenyre, meg sokszor megmondom őszintén, azért mentem el, hogy addig se kölyön az iskolába menni, meg hogy elmondhassam, hogy voltam a zeneakadémián, szóval én sznobként kezdtem, én ezt nem tagadom le. Én az operába is azért mentem el először, hogy elmondhassam, hogy ott is voltam, és érdekes módon megtetszett a Boris Godunov című Muszorki opera, úgyhogy aztán később már tudatos hangversenyváltogatóvá váltam, tehát mondom, tudatosan olyan 18-20 éves koromban kezdtem el foglalkozni ezzel a úgynevezett komoly zenével, mert egyszer belefáradtam abba a sok ilyen csiricsári könnyű zenének csufót, hülye pop műfajba, és úgy döntöttem, hogy átélek a klasszikusra. És sok mindent így úgymond autodidakta módon próbáltam elsajátítani, tehát ezeket a köhüljegyzék számokat, meg opusz, meg egyebeket. Meg hát jelenleg is igyekszem beszerezni a különböző zeneszerzőkről szóló regényeket, életrajzi könyveket, tehát ez a mai napig is érdekel.
Volt-e bakelit lemez gyűjteményed?
Hát én úgy, van nekem gyűjteményem, hogy ugye névnapomra, születésnapra, karácsonyra a legtöbb ismerőstől, baráttól, meg az édesanyámtól, meg sok helyről ilyen úgynevezett komoly zenei lemezeket kaptam, tehát így szépen gyűltek össze, tehát így van nekem lemezgyűjteményem.
És azt, hogy a tételeknek a neve egyéb ilyen dolog, tehát ezt lejegyzetelted?
Nem. Én ezt, amit tudtam, fejben tartottam, tehát nem csináltam mi jegyzetelést. Sok ilyen zenei előadást meghallgattam rádióban, de mondom, nagyon jó zenetanáraim is voltak az iskolában, meg olyan tanárok, akik erre rávezettek, az osztályfőnököm Gál Imre bácsi, akkor ugye zenetanárom volt Németh Tamás, Vak Zongora művész, Zihó József, hát ő már meghalt. Aztán Késmárki György is tanított énekre, neki is elég jó zenei előadásai voltak, tehát...
És akkor itt telefonközpontosokként dolgoztatok? Hát igen, a memóriátokra kérdezek ezzelre.
Igen, telefonkezelők.
Telefonkezelők voltunk, igen.
Én nekem mondjuk van érettségi után mentem el dolgozni, mert senki nem szólt, hogy gengszterváltás lesz, és én úgy döntöttem, hogy akkor én jó kis munkás leszek életem végig. Hála Istennek, még nekem most is van munkahelyem, úgyhogy Ez már olyan, mint a jó töltős, ha valaki ma még telefonkezelőként el tud helyezkedni.
Jani, nálad hogy nézett ki ez a...
Nálam úgy nézett ki, hogy 1971-ben beléptem a szövetségbe, még létrejött a Homérosz kórus. Kiváló karnagyok vezették ezt a kórust, Peskó György, Orbán művész többek között, aztán később Késmárki Kriss György, aki vezette ezt a Muzika Antiqua Hungarica nevű, Muzika Antiqua nevű zenekart, ami reneszánsz zenét játszik. Úgyhogy voltam 71-től 73-ig a Peskó György karnagyúrnál, aztán 73 tavaszán jártunk a Zeneakadémián többek között, énekeltünk korai hangverseny, aztán 75-ben jött a Homéros kórushoz a Késmárki György, és hát ő nála is voltam egy darabig énekkaros, de aztán elmentek a karnagyok, feloszlott a kórus, minden tönkrement, úgyhogy amikor hallunk egy kórusművet, amit annak idején énekelhettünk a Homéros kórusba, például a Korály Jézus és a Kufárokat, vagy valami ilyesmit, mindig nagy örömmel halljuk, viszont a kinyerve a műsorba is. Úgyhogy ilyen előélet volt, hogy a Homéros kórusban én jártam, annak idején Peskó Györgynél beiratkoztam, bejelentkeztem. Aztán hát az iskolában voltak nagyon jó zenetanárok, volt egy Belindán László tanár úr, ő tanította a vonós hangszereket 69-ig, tehát hegedűt, meg nagybőgőt, meg ilyesmit tanított, és amellett ő vezett az iskola énekkarát. Aztán volt szolfést tanított Solt János, ő szintén nem látott semmit, ő vaktanár volt és nagyon jó.
Igen, ő engem is adott.
Tanított a szolfést, kiskorunkban nagyon sok jó éneket tanított, úgyhogy nagyon jó volt. Na, a szolmizációt azt nem szerettem, viszont volt még egy tanárnő, akiről feltétlenül beszélni kell, Urbán Károlyné Varga Katalin tanárnő, ő 68-tól 71-ig tanított, és aztán úgy tudom, hogy tanított egy időben a gyógypedagógiai főiskolán is, ott is vezetett kórust. 2000 karácsonyán hallottam róla utoljára, akkor volt a rádióban egy ilyen műsor, hogy a gyógyító zenéről Kovács Sándor, meg Lukácsi Béla és Urbán Károlyné Varga Katalin tanárnő beszélt. Úgyhogy ez volt az utolsó ilyen, amikor hallottam még a Katinénéről. Aztán hát ugye énekkar mellett aztán ez is közeljátott abba, hogy közel kerültünk a kinyerő játékhoz.
Na, még egy tanár föltétel meg kell, hogy csak a brezovai párni Ordódi Juditot, aki jelenleg is, ha jól tudom, a Gyöngyváltók iskolájának az igazgatója, ő is egy nagyszerű énektanár volt, őt az előbb elfelejtettem említeni.
Milyen műhelytitok, vagy milyen érdekességre tudtok visszaemlékezni, amit műsor közben volt, vagy megelőzőleg, tehát egy valami olyasmiről meséltek nekünk, ami ugye a rádión keresztül nem volt elérhető, mert nem akkor zajlott, amikor én.
Szóval mi nem neki az ásba?
Igen, tehát vagy hogy milyen volt az a környezet ott, ahol voltatok, hogyan fogadták a játékosokat, milyen emlékeitek vannak egyes műsorvezetőkről, tehát valami ilyesmire lennék kíváncsi.
Többé-kevésbé jó emlékeim vannak, és hát engem kifejezetten szeretettel fogadtak már az első alkalommal is, meg hát általában utána is. Úgy hallottam úgy zene közben, és nagyon szurkoltak, hogy jaj, csak találjam el, vagy ismerjem fel a zenét. Szóval tulajdonképpen jó élményeim vannak. Volt egy Zsoldos Péter nevű játékvezetővel tudtam nagyokat játszani. Meg...
Egyébként írt science fiction-t is.
Mármint, hogy fantasztikus.
Fantasztikus.
Könyveket
írt, igen.
Olvastam is tőle egy, aztán 4 vagy 5 kötetes, a műcímét meg nem mondom.
Most például az jutott eszembe egyszer a Zsoldos Péternél, feladott egy Dohnányi művet, és hát hamar az elején fölismertem, és elkezdte a térdemet csapkodni, mert megijedtem, mondom, túl nagy hülyeséget mondhattam, mert ez a zene alatt történt, tehát ez nem ment ki adásba. És akkor azt mondja, bravo, nagyon jó, hú, de féltem ettől a műtől, és milyen hamar fölismerted. Hát mondom, igyekeztem, köszönöm.
Akkor jó, hogy még hozzátettem, mert máskülönben
kétségéltem. Igen. Szóval mondom, miért csapkodja ez a térdem? Aztán kiderült, hogy örömében, mert hogy nem számított arra, hogy olyan hamar ráismerek a ő által feladott műre. Most így hirtelen ez jutott eszembe, aztán ha így elgondolkodnék, lehet, hogy még egy-két dolog.
De hányszor játszottál?
Nem számoltam, én úgy 75-ig számoltam, aztán abba hagytam a számítást, de talán eljutottam 100-ig, nem tudom. 86-tól játszottam folyamatosan úgy 2007-ig, tehát amíg meg nem szűnt az adás.
Hát gondolom jelentős részben ő sikeresen.
Hát el ne kiabáljam, illetve nem akarok itt nagyképüsködni, egyszer fordult elő, hogy nem ismertem fel. A Csajkovszki bémol zongora versét, mert nem az ismert részletet játszották be. És akkor Cigány György éppen nem, hát azt mondta, hogy majd meglátjuk, nem baj, ha nem tudja. Valamiért én a Swissnek véltem, de hát ilyen tévedésem előfordul, de általában sikeres voltam. Ehhez azért néha kellett a játékvezetőnek is a segítsége, zene alatt ilyen szemtagadom, mert előfordult, hogy a játékvezető vezetett rá, hogy hát megmondta, hogy körülbelül milyen korba keresem a zeneszerzőt, vagy megmondta a nemzetiségét, mert azért némi segítséget, hát legalábbis én kaptam, de szerintem a többi játékos is. Aztán olyan is előfordult, hát olyan volt, hogy én is súgtam az éppen esedékes játékosnak. Nekem azt hiszem egyszer súgtak meg egy Richard Strauss operát, mert nem voltam benne egészen biztos. Többször nem kellett súgni, mert azért általában igyekeztem magam rájönni. Meg.
Jó, Jani, te hányszor játszottál és?
150-ig eljutottam.
Valamivel korábban kezdtem.
Én 82-be kezdtem egyébként. Akkor éreztem úgy, hogy most már érdemes elmenni, meg lehet próbálni. Ami nagy lökést adott, a 82-es spanyolországi labdarúgó világbajnokság indulóját a Plácido Domingo énekelte, és ez a induló, ez rengeteg embernek tetszett, olyanok is, akik egyébként nem jártasak a klasszikus zenébe. És hogy a világbajnokság indulóját akkor énekelte a Plácido Domingo, és a VB után, na, mondom, meg kéne próbálni. Egyszer nyáron még nem sorsoltak ki, mert még sorsolás útján ment, de aztán 82. szeptember 6-án játszottam először, az volt az első játék, ez egy hétfői nap volt, és akkor még úgy volt, hogy egy játékos játszott 4 kérdésre, és az 5. kérdést másik játékos kapott, és Baranyi Ferenc költő volt akkor a játéknak a vendége. És hát mindjárt kaptam ének, hogy Stravinsky Zsoltár szimfónia, meg Honegger, Artúr király, vagy nem, Dávid király, Honegger Dávid király oratóriumot, meg ilyen jó kis 20. századi darabokat kaptam mindjárt első nekifutásra, Cigány György ilyeneket hozott. És az volt a jó, hogy amikor oda mentünk, érdemes volt korábban odaérni, nem közvetlenül az adás kezdés előtt, akkor mindig megtárgyalt, hogy mi várható, amit feladnak. Ugye megbeszéltük, hogy kinek van névnapja, kinek van születésnapja, milyen bemutatók vannak. Na most nem biztos, hogy mindig ez jött be, de általában ezeket lehetett építeni. Úgyhogy ilyen kis taktikai megbeszélések mindig voltak játékosok között a műsor előtt. Úgyhogy érdemes volt korábban odaérni.
Volt egy zenész ismerősöm, sajnos már nem él, és hát megkérdeztem tőle, hogy te voltál már ott kinyerben. Hát mondom neked 300 forintot, vagy egy hanglemez, hát bármit lett. És akkor hát mondta, hogy nem, és akkor megkérdeztem, hogy a többi zenésztárs nem, és akkor mondták, hogy nem mennek, mert hát egész egyszerűen néha olyanokat kérdeznek, hogy fogalmuk sincs. Hát ugye ő például a Zene Akadémiát végzett, és ugye nem merte volna felvállalni azt, hogy elmenjen oda, mert hát ugye rém kellemetlen lett volna, ő nem tudja. Tehát én ebből azt a következtetést vontam le, hogy akik oda elmennek, és játszanak, és 10-szer, 20-szer, 50-szer megfelelnek, azok igencsak egy nagyon komoly tudással rendelkeznek.
Amennyire tudom, hivatásos zenész hivatalosan nem is igen játszott.
Nem játszott. Igen, az volt az alapszabály, hogy ne hivatásos zenészek játszanak. Direkt mindig kérdezett rá annak idején Gyuri bácsi, hogy kinek mi a foglalkozása. Cigány György mindig, hogy bemutatkoztunk, hogy kinek mi a foglalkozása, hogy ne hivatásos zenészek játszanak.
Hát lehet, hogy egyik közük egy jó pánat nem is biztos, hogy meg tudtak volna felelni a kihívásnak.
Na, most mióta a Katolikus Rádiónál van az adás, ez a Mi az a szép, egyszer hallottam egy pénteki nap, nem volt játékos, és a Tiboldi Mária éppen ott járt felvételen, aztán akkor őt behívták, hogy játszon, ő énekes.
Igen, mert itt olyan dolog van, hogy ugye az azért nagyon kellemetlen lehet, hogyha tényleg egy hivatásos zenész, és pont neki nem ugrik be a mű, mert bizony az gyakran előfordul, hogy a legismertebb részlet nem ugrik be az embernek, hát én is vagyok úgy, meg szerintem bármelyikünk. Hogy tudja a dalamot folytatni, fütyüli vagy énekel, csak éppen nem tudja, hogy hoppá, honnan is van ez. Ez ugye előfordul az emberre.
Jó, akkor én most elég sokat kérdeztem, akkor most a közönségi kérdezés lehetősége.
Naponta hány órát hallgattok zenét?
Relatív
teljesen.
Én fiatal koromban többet hallgattam, most rátértem a regények olvasására, most most akarom elolvasni azt, amit kihagytam fiatal koromban. Annak idején előfordult, hogy napjában 8 órát is hallgattam zenét, vagy még többet, tehát ez... Hát ahogy jön, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam. Ma például nem volt olvasni való, úgyhogy ma 8-tól olyan 11-ig zenehallgatásra töltöttem az időt, hát persze közben végeztem a munkámat, és ott szép halkan szólt a háttérben a Bartók rádió, én többnyire ugye azt hallgatom.
Én is a Bartók rádiót szoktam hallgatni, főleg reggelenként a muzsikáló reggelt, mert ez a tömény duma, ami megy most a 180 percben, borzalmas, unalmas, nagyon monoton és borzalmas, unalmas, és inkább akkor a muzsikáló reggelt hallgatom a Bartókadon. Aztán hát ameddig, hát nagyon sokat mostában nem, mert reggelenként szoktam hallgatni, aztán délelőttönként most olyan van, hogy itt a két intézet, mert két részből áll az intézet, már egy részleg a Hungária körúton, aztán onnan ide szoktam hordani a postát, hogy mégis elfoglaljam magam, aztán ilyenkor kézbesítek postázat napközben, úgyhogy akkor nem, de aztán amikor van egy kis idő, akkor hallgatok megint egy kis klasszikus zenét.
Beszéltetek a zenetanáraitokról, akiknek egy részt pedig én is ismertem, de már nagyon-nagyon pici gyerekként, és én Zlatusival jártam. Arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek mit csináltak azok a zenetanárok annyira jól, hogy nálatok ilyen fontos szerepe volt a zenének? Tehát mi az, hogy valaki jó zenetanár? Mi az, hogy a Solt János bácsak is egyszerűen, ezt nem is értem még szerintem, amikor ő tanított. Tehát, hogy amit ő úgy csinált, hogy most azt mondjátok, hogy, és még most is említitek a nevét, és azt mondjátok, hogy ezt el kell mondani, hogy
én
is volt. Mit
csináltak? Én a Solt tanár urat a türelme miatt szerettem. Nagyon fantasztikus, türelmes ember volt. Ha egyszer nem ment úgy a zongora darab, ahogy kellett volna, megmutatta kétszer, háromszor, elmagyarázta, elbeszélgetett az emberrel. Tehát én a türelme miatt szerettem nagyon.
Voltak olyan tanárok, akik felvállalták, hogyha netán például a Berindán tanárunknál énekarban, ha nem nagyon ment az ének, látta, hogy nem akar menni, akkor mondott valami jó történetet, valamivel fel tudta dobni a társaságot valami vidám történettel. Ugyanez volt a Bocskai, volt még egy Bocskai Imre tanár úr, ő ugyan nem tudja, hogy első osztályra tanított szolfést 64-65-ös tanévben, de ő például szenzációsan jó mikulás műsorokat csinált oda a kis intézetben. Aki esetleg járt ott, az hallhatta, tudhatta, nagyon jó mikulás műsorokat csinált.
Hát, tényleg már mi öregek emlékszünk.
Igen.
Na most azért mondjátok el, hogy mi ez a kis intézet, mert szerintem...
Ez az Ajtos idős volt, nevezett kis intézet, az általános iskolát.
Tehát a vakok általános
iskolája. Vakok általános iskolája, ahova jártunk, igen, azt mondtuk, már amikor kikerültünk, azt már csak úgy mondtuk, hogy már csak ahogy a kis intézetbe mentünk.
Pedig azt hiszem nagyobb az épület, mint ez.
Nagyobb.
Ugye már oda jártak a kisiskolások, tehát azért maradt ez a kis intézet.
Igen, kis intézet, igen, mert az általános iskola, kiskolunkban voltunk ott.
Jó, csak sok olyan hallgató is lesz,
persze, akik persze,
igen.
Ezt nem tudják.
Most majd megtudják.
Így van.
Tehát mivel szerettették meg veletek a zenét? Engem továbbra is ez érdekel, ugyanis azért, mert ugye pont arról beszéltetek ti is, meg hát azt nyilvánvalóan mindjárt látjuk, hogy a komoly zene az igencsak háttérbe szorul. De mit kell csinálni ahhoz egy gyerekkel? Nekem már még vannak ugye nyilván elképzeléseim, de mivel ti sokkal jobban értetek hozzá, meg hát közöttök is van hozzá, mit kell csinálni egy gyerekkel, hogy komoly zenét hallgasson, hogy szeresse, hogy hajlandó legyen leülni, és elénekelni egy.
Ezt én nem tudom megmondani, mert én mondom, lehettem olyan 18-20 éves, amikor úgy komolyabban elkezdtem ezzel foglalkozni. Mert azt nem mondom, hogy nem szerettem gyerekkoromban, de annyira nem izgatott, mint mondjuk most. Tehát én ilyen téren úgymond késő érő típus vagyok, tehát én később kezdtem el az úgynevezett komoly zenét megszeretni. Hogy mit kell csinálni egy gyerekre? Nem tudom ezt így megmondani. Illetve nekem az a magánvéleményem, aztán ezzel lehet vitatkozni, hogy nem mindegy, hogy mivel kezdi el megszeretni ezt az úgynevezett komoly zenét. Például nem biztos, hogy egy Stravinsky-jal kell kezdeni, vagy egy 20. századi
fölött. De még Wagnerről se.
A Wagner is meggondolandó, már nagyon szép, de
tehát... Nagyon elvont, szóval olyan darabokat kezdeni, ami könnyen, ami
fülben. Egy Vivaldi négy évszak, egy Mozart kiséi zene.
Igen, egy Boccherini menet mondjuk, ami tényleg, aminek van dallama, aminek van jó ritmusa, és ami figyelembe, ami bemászik az ember fülébe, és amit örömmel hallgat.
Érdekes, hát persze, aztán sok függ a gyerek egyéniség.
Igen, a gyerek egyéniség is függ sok minden, igen, hogy hajlandó lesz-e.
Tartjátok a kapcsolatot esetleg valamelyik régi tanárral?
Én nagy ritkán a volt osztályfőnökömet föl szoktam hívni a Gálinra vásárolni, tehát én ővel még ilyen laza kapcsolatban vagyok.
Sajnos már nem.
Majd néha összefutok Németh Tamással, akkor jövünk egymásnak. Uh-huh. Több tanárommal én sem tartom.
Igen, azok a jegyzékszámok érdekelnek, hogy azok mi, sziasztok?
A Köhű jegyzékszám? Azt meg tudom mondani, mert ez egy Ludwig Köhű nevű zenetudós volt, aki Mozart műveit úgymond rendbe rakta. És ezért mondják azt, hogy Köhű jegyzékszám ennyi és ennyi. Mert Mozart nem számozta meg a műveit, hanem hát vagy dátumot írtál, vagy még azt se, tehát ezt úgy utólag kellett kikutatni. És ezt az a Ludwig Köhű nevű zenetudós rendszerezte. Na most általában a legtöbb zeneszerzőnek egy zenetudós rendszerezte a műveit. Tehát például a Joseph Haydn-nek egy Homoken nevű Hol van zenetudós. Akkor a Schubertnek például egy Otto Erich Deutsch nevű zenetudós rendszerezte a műveit. Tehát innen vannak ezek a opusz meg numeró jegyzékek. Tehát hogy körülbelül hányadik szimfónia és hogy azt nagyjából hány éves korában írta, meg hányadik darabként írt, tehát ezt így kiszámították, hát nem 100%-os pontossággal, de tulajdonképpen innen vannak ezek. Tehát általában a legtöbb zeneszerzőnek ilyen zenetudósok vagy zenetudós rendszerezte a műveit.
De ezek a számok azért mondom nem nagyon mennek fejből.
Hát nem. Ez olyan dolog, hogy van akinek mennek, valakinek kevésbé. Most elvétve egy pár Mozart műnek tudom a Köhű jegyzékszámát, de hát ugye írt vagy 626 művet, meg lehet, hogy többet is, hát azért mindet nem fogom megtanulni.
És a zenei hallásotok az mennyire számított? Tehát mondjuk, amikor megszólal egy akkor ott halljátok azt, hogy bémol, és akkor esetik.
Nekem úgynevezett relatív hallásom van, tehát én legfeljebb azt tudom megállapítani, hogy durban vagy molban, de még ez sem biztos. Tehát például Zihó tanár úrnál csináltunk ilyet, mert ő sokszor játszott így nekünk skálákat, és én bizony megmondom őszintén, hogy a lusta voltam odafigyelni, hogy a hasamra csaptam, azt rávágtam, hogy ilyen és ilyen skála, vagy eltaláltam, vagy nem.
Jó, Jani, neked ezzel kapcsolatban mi a...
Nincsen semmi. Én inkább az operákat szeretem, az az igazság, mert operáknak ugye van némi, szóval van cselekménye. Úgyhogy annak idején...
Hát az van a szimfonikus művek közt is jó.
Hát, igen.
Például de, a Berlioznak vannak ilyen úgynevezett programzenék.
Vannak programzenék, igen, de az operáknál ugye az volt a jó, hogy ottan ugye volt, amikor ismertették a rádióban mindig operaközvetítés előtt az első felvonás cselekményét, a második felvonás tartalmát, és akkor úgy hallgattuk már az operát. Volt egy időszak, 70-es, 80-as évek fordulóján, hogy volt ilyen ismeretterjesztő műsor a rádióban, az ott, hogy operával hívogató,
ja,
Demeternék Huszár Klára tartotta az előadást, és nagyon jók voltak azok az előadások, nagyon szemléletesen mondta el például a Donizetti Szerelmi Bájital című vígoperájának a tartalmát, és amikor azt én meghallgattam az ismertetést, akkor elhatároztam, hogy vasárnap akkor azt elmegyek, és meg is hallgatom az Erkel Színházba. Akkor még létezett az Erkel Színház, ugye 84-85 táján elmentem, és olcsón kaptam még jegyet az Erkel Színházba egy opera előadásra. Na most a kedvencem ebből kifolyólag a Verdi Traviátája volt, amit a legtöbbször mentem el meghallgatni, úgyhogy olyan darab volt, amit soha meg nem mondtam, azt nagyon szerettem a Traviátát, úgyhogy azt, amikor mondták, hogy Traviáta van az Erkel Színházban, akkor mentem, az egy jó hétvégi program volt, egy jó szombatesti vagy vasárnapesti program volt, hogy elmentem az operába és meghallgattam egy Traviáta előadást.
Én 20 éves koromban nem nagyon rajongtam a komoly zenéért, bár volt egy ismeretségem, és őtől kaptam egy Schubert lemezt, ami hát ugye a Takács kvartett játszott rajta. És az egyik zenésznek a papájától kaptam, és hát vettem is egy lemezjátszót, és elég gyakran feltettem. Nekem olyan munkám volt, hogy élelmiszer kereskedemben dolgoztam, ahol azért el lehetett fáradni munkavégzés után. És hazamentem, feltettem a lemezt, és nagyon klasszul elaludtam rajta. És meséltem a barátaimnak, hogy hát képzeljétek, milyen jó lemezt kaptam, felteszem, alig telik el 10 perc, és már alszom is. És hát ők ezzel nagyon jót nevettek. Én pedig vártig állítom, hogy az a zene, amelyik olyan kellemesen bekúszik az ember fejébe, és úgymond akár elaltatja, vagy akár ébren is tarthatja, ez majdnem mindegy, az valóban jó zenemű kell, hogy legyen. A másik, ezt csak így adalékként mondtam, én azt hiszem, hogy a fő baj az, hogy az emberek jelentős része nem kedveli annyira a komoly zenét, hogy, és sokan talán nem is tudják, hogy akár egy szimfonikus költeményben is minden hangnak meg lehet a különböző jelentése.
Így van.
Tehát amit ugye egy állatgondozó meglátta, ránézze az állatra, és tudja, hogy annak épp mi baja van, vagy milyen állapotban van, vagy aki a virághoz ért, és ránéz, és azt látja, ugyanaz, aki érti a zeneműnek a felépítését, hogy hol, melyik hang miért van, annak igazából ő előtte megelevenedik az a koncert, mondjuk, vagy az a zenemű.
Mindenképpen felkapcsolták a villanyt, arra mondta, hogy köszönjük, hogy most már van világosság.
Uh-huh. Jó, tehát ti például, mondjuk maradjunk a Traviátánál, mert mondtad ugye, hogy az a kedvenc zeneműved, tehát a hangjegyeknek az egymást követő sorából te tudsz következtetni arra, hogy mondjuk ha az egy irodalmi, mint egy irodalmi mű, hogy épp hol tart, és az mi mit jelent benne?
Na ebben az az érdekes, hogy éppen a Kamilliás Hölgy című Duma regény librettójából készült a Traviata, Verdinek az operája Traviata. Ugye három felvonás, Valéri Violettának a szerelme az Alfred Germondnal, és hát itt inkább a dallamok azok, amik megmaradnak az emberben, van mindjárt az elején. Amikor van a nyitány, ott már érzékelteti, hogy szegény Violettának milyen lesz a sorsa, hogy tüdőbajban meg fog halni, és igaz, hogy ez egy ilyen nagyvilági kurtizán nő, de ezt az Alfred Germont, ezt tiszta szívből őszintén szerette, valahogy annyira szép volt a történet ennek a Traviatának, amikor ezt hallottam, meg volt a Kamilliás Hölgy rádió változata is, rádióban hallottam, de úgyhogy közben a Traviatának a dallamait bejátszották. És hát például van ugye színdarab, Ibsennek a Pergünd című darabja, ami az Edvard Grieg-ért kísérő zenét, és ezt is szokták úgy játszani, hogy megy a Ibsen Pergünd, és a kísérő zenéből is játszanak hozzá a részleteket.
Hát igen, az egy jó eltalált kísérő zene.
Az nagyon jó eltalált kísérő zene, igen, a Pergünd.
És tulajdonképpen annak sokan ismerik a dalmát, csak éppen nem tudják, hogy honnan is van. Mert azt már rengetegen földolgozták így könnyű zenére is, meg sok helyen föl használják, talán még filmekben is, meg
igen.
Az ördög tudja még, hogy hol.
Jó, újabb kérdés. Akkor amíg gondolkodtok rajta, akkor hát, én kezdem.
Igen.
Nektek úgy mit adott az életetekhez a komoly zene. Tehát úgy mondom, hogy a zene szeretet, de hát valószínűleg tartom, hogy nem tudom, esetleg a jazz, vagy esetleg valami na, más még bekúszik-e a...
Én a jazz sajnos nem szeretem.
Én se.
Azt nem nekem találtam.
Blues, jazz, blues.
Jó, hát én ezeket sajnos
nem. Nem. Tudjuk, hogy van Gonda János, meg Pege Aladár, akik nagyon jó.
Sajnos én a jazz nem szeretem.
Világhírűek voltak.
Meg lehet mondani azt, hogy mi az, amit nem szeretek benne, hiszen ti értetek a zenéhez.
Engem ideges. Fárasztó.
Egyszerűen elvont, nem is tudom, szóval nem.
Ugyanakkor a úgynevezett klasszikus zenát, az sem mindegyik, de mondjuk én a magam része a 20. századig bezárt volt. A 20. század zenével még a mai napig nem tudtam megbarátkozni. De hát az is lehet, hogy az én
Sostakovics.
Na az, Jézus Mária, Sostakovics, pont az.
Elvétve van egy-két elfogadható műve, de...
Elrettentő példa pont a Sostakovics.
Szóval a dolog lényege, hogy engem például nagyon sokszor megnyugtat az úgynevezett, tehát ami nekem tetszik, klasszikus zene, például ugye nekem valószínűleg nem kell nyugtatókat bevegyek, mert egy Haydn, egy Mozart muzsika, egy Beethoven az engem nagyon meg tud nyugtatni. Hát sorolhatnám itt sokáig a
zeneszerzőket.
Például én a szimfonikus zenét, meg versenyműveket szeretem, meg a zenekari műveket. Hát ott van a Beethovennek, ott van a 6. pastorale szimfóniája. Olyan szép természetzene és olyan szép vihart, meg esőt tudott ő hangszerekből csinálni, amit szerintem ma nem fognak tudni gépzenével úgy megcsinálni,
nem
mint ahogy az Beethoven megkomponálta 1806
történt
hiba. Úgy gondolom, hogy minden zenei műfajnak megvan a maga, őket tiszteletben tartom.
Jó, hát az egy dolog.
Hát mondjuk minden lehet a könnyű zene is jó, meg a komoly zene is.
Hát ez ízlés dolga, kinek ez, kinek az...
Könnyű zenével hogy álltok?
Hát nekem például van Britney Spears CD-m, úgyhogy... Na jó, én elég furapavi vagyok így könnyű zeneiek. Amit túl sokat így elcsépeltek, az nagyon nem kül
nekem. Nekem sok változatos van Neoton van, Omega van, harangozó terít, tehát ez már...
Könnyű zenében leragadtam a 60-as éveknél, attól, amikor még énekelt az Ambrus Király, meg a Szécsi Pál, meg a Kovács Kati, meg a Korda, meg a Kurszáros.
Tehát amikor meg volt hangszerelve.
Igen, még lenne, meg volt
amikor hangszerelve. Volt dallam.
És igen, volt dallam, volt szöveg.
Az Omega meg a Neoton is külön műfaj, és mindegyik van nekem, tehát tiszteletben tartom szívesen, ne hallgatom. Sőt, az AE bizottság is megvan, ami megint egy más műfaj. Biztos ismered,
igen.
Valhorn András.
Ja, sokféle műfaj van.
Tehát nekem többféle műfaj van, és van népzene is, tehát jól vagyok vele, tehát mindegyikben van érték azért. Persze minden műfajban van
olyan esetben. Meg kinek mi tetszik, ugye ez olyan dolog.
Otthon például, amikor hallgatjuk a...
Újabb kérdés.
Visszakanyarodva a komoly zenéhez, lenne két olyan kérdésem, hogy ez előbb említette Laci, hogy, hát, hogy ő tudja, hogy vihar, meg természetzene van egy-egy műben, hogy én hallgatok néha a komoly zenét, de valahogy nem bírok.
Nem mindig lehet rájönni.
Belőle ilyen dolgokat, hogy ezt...
Ahhoz azért szükségeltetik meghallgatni némi előadást, meg olyan szakemberrel társalogni, aki ezt jobban ismeri. Na most az is szép az ilyen szimfonikus, meg ilyen komoly zenékben, hogy néha az ember beleképzelt azt is, amit esetleg a szerző nem is úgy gondolta. Tehát az ember szárnyalhat a képzeletével is esetenként. Na most a Beethovennek véletlenül ismerem a hatodik, tehát hallottam róla szóló előadás, vagy hát nem is előadás, de ott a kottában föl van tüntetve, hogy a madarak éneke, a vihar, a hála ének, stb. Tehát valahogy ugye a kottában úgymond föltüntetik, és azt néha beolvassák előtte, mielőtt a művet játszák. Ott egyértelműen, hát ha nem is egyértelműen, de azért lehet tudni, ha az ember odafigyel. De nem mindig jön ki valóban, és mondom, sokszor én is olyan dolgokat beleképzelek, ami lehet, hogy nem is úgy van, de én úgy képzelem. Itt az embernek a képzelő ereje is néha beindul, legalábbis nekem. Aztán lehet, hogy egész más kép gondolta a szerző, tehát lehet, hogyha én elmondanám neki, hogy én mit képzelek erről és erről a műről, azt mondanám, hogy te ritka hülye vagy, mert ezt így gondoltam, tehát ez benne van a pakliban.
Persze, szerintem ez nagyon jó, hogy az ember kap egy alapot, és azt mint aki kiszínezi, hogy a gyerek megkapja a rajzot, és aki kell színezni, a saját világát kell vele építeni.
Ott volt Richard Wagner, az is egy nagyon meg...
Na, például a Smetana Moldvár, mikor hallgatom, arra nekem mindig a Naplemente jut eszembe.
A Wagner?
Nem, a Smetana Moldvárról beszélünk, és mikor azt hallgatom, nekem arról mindig a Naplemente jut eszembe.
Moldvár, igen. A Smetana is jó zene.
És hangulatok például lehet bizonyos hangulathoz bizonyos zeneszerződni?
Nagyon jó.
Nagyon.
Jó, akkor válaszoljátok meg Ritának.
Mondok példát.
Igen, tehát így, mit tudom, az ember lehangolt, akkor hogy jó kedve legyen, vagy hogyha talán esetleg egy jó kedve erősítésére, vagy akármi ilyesmit, hogyha bármilyen hangulat előjön, akkor mi az, amit szívesen
előbb? Hát egy egyéni dolgomat tudom mondani, a Beethoven 6. szimfónia az bármilyen hangulat belül lehető. Véleményem szerint.
Bachról mondták, hogy egy jó Bach muzsikát, ha valaki meghallgat, az annyira regenerálni tudja az embert, hogy az fölé mondjuk 2 óra szóval alvás vagy pihenéssel, mert a Bach zenéje megnyugtató.
Ugyanakkor ezen neked ő nekem azt mondta, hogy Bach idegesítő. Azért mondta, hogy ezt nagyon nehéz így eldönteni. Haydn-t merem ajánlani, neki is nyugodt zenéi vannak, tehát... Na, akkor most itt elmondom, a Haydn-nak szemére vetették, hogy az egyházi művei túlságosan vidámak, mire ő azt mondta, hogy hát kérem, ha jó Istenre gondolok, akkor engem nagyon nagy öröm tölt el, és én nem tudok szomorú egyházi zenéket írni.
Hát, ez is igen. De a Dvorzsák is jó zeneszerző.
Jó, ez szerintem... Mindennyi...
Hát a legismertebb ugye a 9. új világ szimfónia.
Jó,
nem rossz ez.
Mi a véleményetek, ugye, mert ez amióta fejemet úgy kézben tudom tartani, tehát ugye ez a Bartók örökké felmerül, tehát hogy Bartók mennyire hallgatható, és ezt gondolom, hogy azzal függ megint össze, hogy mennyire érthető. Ti hogy jártok Bartókkal, mit
gondoltok? Én nem tudtam vele megbarátkozni, nem tudtam vele megbarátkozni, a parasztdalai azok tetszenek, amiket így zongorára komponált, meg a kórus művei, de engem például Bartók fáraszt. Na most hát csúnya dolog ilyet mondani egy magyar zeneszerzőről, aki ugye világhírű is vett, és tényleg biztos, hogy nagyszerű szerző, de nem nekem találták ki.
Nem, de... Szóval otthon, amikor hallgatjuk a kinyelmát, hogy mi ez a szép műsort, ugye az apukám is, mikor a Bartókot már nagyon felismeri, azt mondja, hogy csikarja az ember fülét.
Hát például volt egy öreg barátom, ugye meghalt a Böröszki Álmos bácsi, azt mondta a zene húros ütőhangszerekre és Cselesztára című műről, hogy az Vacik Álm úgy szól, mint amikor csörögnek a vizes vödörök.
Igen.
És hát egyet kellett vele értsek, tehát. Na most a Bartók kedve ők biztos megköveznének ezért, de hát...
Jó, hát nyilván mindenkinek van olyan zenemű, ami nem lopta be magát a szívében.
Hogy ez megtörtént-e, nem? De igen, sok helyen sok felő mesélik, ugye annak idején fölhoztak ilyen, hát hogy is mondjam, földműves nénikéket, básikákat, így brigádmozgalom címén az operába, hogy ismerjék meg a kultúrát, hát ugye pont a Bartókék a Herceg Várát hallgatták, és ugye ott van egy ilyen rész, amikor a Judit követeli a kulcsot, hogy add ide a többi kulcsot, stb. És akkor egyszer már megunta a paraszbás, az bekiabált a színpadon, add már oda neki azokat a kulcsokat, nem is itozzon, hogy te már annyit. Úgyhogy ennyit Bartókról, hát mondom, valószínűleg a Bartók kedvelők megköveznének ezért a véleményemért. Hát.
És a
21... Vannak az jó műveinek, maradjunk egyben, igen?
Jó. A 21. század, tehát én is egy jó párszor voltam mostanában a komoly zenei koncerten. Én nagyon szívesen elmegyek, sajnos most nem tudok kivel elmenni, tehát ez kimarad. Én egyébként a rádióban szoktam elmenni a különböző felvételekre, és hát meg máshol is jártam, és volt szerencsém, vagy nem szerencsém, hallani egy-két mai magyar zeneszerző, tehát a 21. századi műveket, amik hát jelentősen eltérnek ugye a klasszikus komoly zenétől. Erről mi a véleményetek?
Hát ezekhez képest Bartók már klasszikusnak számít.
Igen.
Mostaniakhoz.
Mondom, én sajnos még mindig nem tudtam a 20. századdal sem megbarátkozni, úgy igazándiból, úgyhogy...
Mikor hallom,
hogy... Én beragadtam, ott van ugye Gustav Mahler, ő ugye a századforduló idején született. Nekem az első szimfóniája kifejezetten tetszik, és én azt mondtam, hogy a többit nem kellett volna megírnia, na most a Mahler kedvelő kezé bizony igencsak lehúrogtak, tehát nem tudom.
Tulajdonképpen a zene az olyan, mint a nyelv, nem? Ahogy a korszakok változnak, ugyanúgy változik a zené az embereknek. És hát a 100 évvel ezelőtt az emberek sokkal természetközelibb környezetben éltek, mint most.
Elfogadom.
És a mostani ugye, fiatal zenészek nagyvárosban élnek, az ő zenéjük a villamos csörömpölés, meg a buzudálás.
Azt nem megmondtad helyettem.
És a régi nagy zenészek, ők még hallgattak Madácsi Ripetést reggelente valószínűleg, hát igen. Hallották a víznek a csobogását.
Ezt még hozzáteszem, hogy sok könnyű zenész van, modern zenész, aki bizony hallgatja a komoly zenét is szabad idejében.
Hát abból táplálkoznak, a jó könnyű zenések abból táplálkoznak.
Igen, abból táplálkoznak.
Hát a legtöbbje elvégezte a zeneakadémiát, csak jobban megél a könnyű zenélésből, mint a komoly zenélésből.
Igen, de néha azért ők is azért eljárnak ugyanúgy színházba, operába, például Doorsnak a dobosa, meg a billentyűs, neki például ilyen mondjuk ő tehette, például 16. Lajos korabeli bútorai voltak színházba, járt operába. Tehát azért mert kemény zenét játszik, nem biztos, hogy attól aggresszív, attól lehet kultúrált ember. Tehát mondjuk ez...
Én nem
is népszerű mondtam, hogy ki mondta. Nem azt mondtam, hogy ki mondta, ki nem.
Nem azt mondtam, hogy agresszív.
Nem, én azt elhasználom. Bocsánat.
Én nem azt mondtam, hogy
nagyon egyet tudok érteni a véleményedet.
A városnak a sokszínűségét, vagy a városnak a másmilyen ritmusát.
Sajnos az akartottságát inkább.
Az akartottságát.
Na most, amit ez nagyon jó kifejezés, van egy olyan zenedarab, George Gershwin, amerikai zeneszerzőnek van egy darabja, egy amerikai Párizsba. Az pont erről szól. Erről a városi életmódról George Gershwin amerikai zeneszerzőnek van egy darabja, aminek az a címe, hogy egy amerikai Párizsba, az pont erről szól. Ott benne van az autódudák, az utcai forgatag, úgyhogy az pont erről szól ez az amerikai Párizsban című Gershwin darab.
Persze valaki a városban érzi magát otthon, valaki a faluban, valaki két laki életet él.
Én nem vagyok abban biztos, hogy a zene az kifejezi, bármiféle művészet, nem kívánom a társadalmat, vagy a filozófiai sikerterén, de hogy az tükör. Tehát én nem gondolom azt, hogy az a hányban, aki igen-igen érdekes magánélete volt, mert egy sárkány volt a feleség, az
kifejezetre
harmóniában ér. Hát én csak ezért nem fogadom el annyi benzelfelt, mert a fogadom a 20. század a zenének ezt a magyarázat, tehát hogy most a csörömpölésben ért. Tehát szerintem a hány is igen nagy csörömpölésben élt.
Hát az akkori kort kép.
Hogy tudta elviselni a sárkány feleséget? Ahhoz neki nagyon békésnek kellett lenni.
Nem lehet, hogy épp
az állítólag voltak szeretői is, hát én nem voltam ott, de így írják. Tehát azért valahonnan megkapta ő a békességet.
A művészetnek természetes tükröző szerepe van, tehát én azt mondom, hogy nyugodtan
ilyen valamennyi
van az. A 20. századi zeneszerzők is. Én inkább azt mondom, ennek egy másfajnyát
van. Van az
lehet, hogy írnak is, csak a nem vevők rá.
Hát meg kérdés, hogy kinek ilyen harmonikus?
Gondolsz, hogy nem vagyunk rá? Hát én azt látom, akit most itt megszólalt, hogy ők rögtön azt mondták, hogy a harmonikus zenék, mert hát én sem vagyok éppen partokból meghallgat. Tehát én folyton komoly zenét hallgatok most már csak. Nem értek hozzá csöppet sem, ezt például egyetes jelenség. De ha Bartók megszakta, én rögtön megismerem, sőt a gyerekem is kiabál, hogy ezt nem hallgassuk. Tehát ez így igaz, tehát ezt semmit nem tettem hozzá, rögtön szó, hogy ezt kapcsoljuk ki.
Most nem olyan rég beszélgettünk, pontosabban még mielőtt az Ezer Arc létrejött volna, előtte volt egy pár irodalmi témájú beszélgetés, próbálkozás. És hát ott volt Szepes Erika is, aki egyébként majd szeptemberben az Ezer Arc vendége lesz. És két költő ismerősét elhívta, és hát szóba került, hogy ha jól emlékszem, van olyan Aquincumi verseny, vagy valami ilyesmi. És akkor én azt kérdeztem tőle, hogy lehet eldönteni, hogy az egyik vers jobb, mint a másik. Tehát, hogy ugye valaki fut, akkor le lehet mérni, hogy hány másodperc alatt, hogyha súlyt emel, hogy egy versnél ez hogy néz ki. És akkor ő azt mondta, hogy igazából az ismérv az valahol az, hogy tehát, hogy olyan megoldások legyenek benne, amik eddig még nem voltak. Tehát, hogy valaki írhatna József Attilához, egy Adihoz hasonlatos verset, tehát ugye azoknak a sorait leírhatná, de hát mivel azokat már egyszer megírták, tehát az már nem igazából vers, mert hát az már megvan, tehát hogy valami úgy vers legyen ahhoz, és akkor ugye erről szólt, hogy a mosógépről is verset lehet írni, mert mindenről verset lehet írni. Na most nem ez lehet a mai magyar, nem magyar, tehát a mai magyar, vagy a mai zeneszerzésben komoly zenéről van szó, hogy ha ma valaki előállna Beethoven, Mozart idejének a dallamával, akkor azt mondanák, hogy hát szóval ez
azt mondanák, hogy opta.
Igen, tehát azért kell kitalálni olyan stílust,
igen, formákat. Igen, erre már én is gondoltam.
Tehát magyarán nincs út, illetve olyan út van, ami még járatlan, és oda kell elmenni ahhoz, hogy meg lehessen jelenni, mint valakinek, mint zeneszerző.
Nem akarok vulgáris lenni, akkor ezek szerint kötelező förmendvint írni. Hát. De mondd el szigorúan a magánvéleményem.
Hát mind a két irányba van, mert lehet jobbat is írni, harmonikusabbat is, tehát arra is lehet kiterjedni, hogyha ha valakiben van annyi harmónia, meg béke.
Tehát valószínűleg ugye abban az irányban már nagyon-nagyon nehéz is feljönni, mert hát azért mondjuk így Bachot meg Haydnot felülmúlni ilyen harmóniában, meg méltóságban, hát én nem tudom. Mert így lehetséges.
Ez azon múlik, hogy valaki elviszi, vagy nem viszi el.
Azon is.
A futásban is volt, nem tudom, csak arra emlékszem, hogy volt egy limit, amit az emberek úgy gondoltak, hogy annál gyorsabban nem lehet megfutni azt a távot. És érdekes módon, amikor egy valaki megcsinálta, utána sokan sorba megcsinálták, csak addig, amíg az az egy, aki le nem győzte.
Ez is egy érdekes dolog, mert ugye nem tudni, hogy akkor ő szerette dopingszert, nem szerette. Aztán valamikor utólag derül ki, hogy mennyit, meg hogyan doppingolt, ugye itt voltak a... Annak idején az NDK-s lányok sorra nyerték az úszóversenyek, és akkor most a gengszerváltás után kiderült, hogy mennyi doppingolás történt a
kórban. Jó, hát de azóta már azóta is lefutják azokat a távokat olyan
aztán sebességet, ugye ott volt a,
hát akkor már most mindegy, hogy...
Ott volt a Ben Johnson, az is ki volt kiáltva óriási futónak, aztán kiderült, hogy doppingolt.
Na most...
Nehéz itt igazságot.
Az NDK-s lányokra visszatérve, nem olyan rég tudtam meg, mert nem is tudom honnét, de nem is érdekes, hogy az egykori NDK-s úszó lány ma férfi, nagy szakálla van.
Én is hallottam.
Nagy szakálla van, teljesen férfivel fejlődött ki, és felesége van.
Végülis engem már nem vett meg semmi, úgyhogy.
Igen.
Utolsó kérdés
meg lehet. Nem. Akár százat.
Akkor legyen az utolsó előtti.
Utolsó előtti. Egy ilyen fantasztikus nagy, hogy ne leszikális tudás mögött, nem gondolkoztatok azon, hogy más jellegű szellemi betélkedőben is felmérjétek
a... De hogy nem.
Próbálkoztam én több mindenben, csak az övék beteg dolog, hát ott volt ugye annak idején a egyenlőn is mi jó most, de ott ugye számított a gyorsaság is, meg egyebek. Nem voltam övék gyors, úgyhogy mire megnyomtam a gépet, már vetelt.
Olyan mérges voltam, mert tök hülyék bekerültek az adásba, akik mit tudom, azt mondja, hogy van 30 diplomájátok az első, alapvető kérdésnél rögtön kiesek.
Hát nem lehet, hogy az izgalmában nem jutott eszébe.
Hát igen. Na most,
például az érdekes dolog, hogy ott például a komoly zenével bizony sokkal leblokkoltak.
Hát igen, az már csak a magasabb értékű kérdések, a zenei kérdések.
Amit ugye az ember azt mondja, hogy jó, hát az potya kérdés, persze, aki tudja meg, aki ismeri.
Igen.
De például lehet, hogy éve bokkoltam volna egy kémiai kérdésnél, vagy...
Na, az biztos.
Amit az ember szeret, meg tudja, az a...
Például volt még a rádióban olyan betegekedő, hogy senki többet harmadtól a Szilágyi János vezette.
Na, ott például én lebőgtem.
Én például játottam ott, és ott is, hál' Istennek, zenei kérdés volt, amire mentem. És sikerült is nyerni annak idején Márvány mennyasszony vendégébe vacsora meghívást, és ez még 85. szeptember 20-án volt. Aztán előtte, vagy nem, utána volt olyan, hogy a Van benne valami Barkóba játékba is sikerült bejutni. Ott is nyertem palacsintosítőt, meg kristálybázát, meg hifi tornyot, úgyhogy azért ott is próbálkoztunk. Már amikor a kinyerme után már ez beindult, szóval elterjedtek ezek a betélkedők. Azt azért el kell mondani, az, hogy játszhattunk a kinyelmába, ez adott egy olyan biztonságot bárhol, bármikor meg tud az ember szólalni, magabiztosabbá válik, tehát nincs lámpaláz, nincs olyan nagy izgalom, vagy legalábbis kevesebb, úgyhogy ad egy magabiztosságot az emberek az, hogy ott élő adásban már játszhatott, és akkor ott már mert kifejlődött az, hogy most már nem félek, bennem mondani mikrofonban is azt, hogy ha már szót kapok, akkor elmondom, hogy mi van.
És annak idején megismerték az embert az utcán, amikor még nagyon
pontosan
kinyerme a hallgatottsága.
Pontosan. Népszerűséget is jelentett, mert megismerték.
De bementem egy totózóba, azt mondja, nem maga játszott délben a kinyermában. Hát, mondom, most letagadjam. Igen. Mondom, most letagadjam, de nem tagadom.
Hát a vetélkedők is annyit mindenki mindig mond rá egy zsenit. Megpróbálja, aztán vagy van.
Meg is szüntetek minden vetélkedőt, ugyanár jó, mint a televízió.
Vagy gondolom, legalábbis az emberek értékes, tartalmas.
Igen.
De ott volt a játék a betűkkel, ugye?
Igen. Na, az egyik kedvenc játékom volt, csak például a vak nem nagyon tudott abban játszani.
Sajnos. Jó, de ugye mégis az egy, tényleg egy értelmes játék volt.
A és
hát én szerettem.
Én is.
Én a kérdők felelőre játszottam a Legi Jánosnál.
Hát sok jó játék, megszűnt sajnos.
96 őszén még játszottam kérdők felelőre a Legi Jánosnál, úgyhogy az még jó volt.
Hát egy irodalmi betélkedőben szoktam még játszani, így a Katolikus Rádióban. Ott van betelefonálási lehetőség. Aztán annak idején játszottam, ilyen, volt ilyen adás, hogy Sportreggel, és ott is szoktak föltenni kérdést. Oda is elég sokszor betelefonáltam. Akkor volt ilyen játék, hogy gólok, méterek, történetben, rádió műsor, ott is játszottam, tehát itt több mindenben megpróbálkoztam.
Igen, szóval ahol lehetett, hogy próbálkoztunk, ahol lehetett. Egyszer menni akartam, amikor még volt a mindent vagy semmit játékod, és beszerettem volna menni.
Na, de usta voltam jelentkezni.
Jelentkeztem, de behívtak a szerencsekerékre. Most a szerencsekeréknél viszont ugye 97. január 20-a volt, sose felejtem el. Ugye úgy volt, hogy feladtak egy villámkérdést, aki leggyorsabban tudta a választ, az játszhatott. Feladták, hogy a Schweiknek a, vagy a Jaroszláv Paseknek a regényét. Én volt a leggyorsabb, de nem játszhattam, mert nem látok.
Úgyhogy egy... Sajnos ugye egyes tévévetékedőkből a vakuk teljesen...
Igen, sajnos.
...kiestek.
Igen, Rózsa Gyurinak volt ilyen vetélkedője, ahol szerettem valami menni, de aztán beírtak, hogy hát, ha nem látok, akkor úgy jöttem, nem.
Pedig a simá lehetett volna vakul játszani.
Kimarad a végig.
Kimarad a végig. Azt pedig simá lehetett volna vakul játszani.
Akkor Ritának megadtuk az utolsó előtti kérdéseket, akkor legyen az utolsó kérdés, bárkitől jöhet.
Én csak annyit szeretnék megemlíteni, valamelyik kinyermában én hallottam, hogy mikor fölteszi a kérdést, nem tudom, a Pap Jánostól kérdezte, vagy nem tudom, én úgy emlékszem, hogy a Pap Jánostól kérdezte föl egy olyan kérdés, hogy már még a zene sem mert megszólalni, addig azt mondta a Szigány György, hogy addig hallgassuk meg a művet, meg gondoltam, hogy tudhatta azt a művet, hogy melyik műről van szó, és valahogy ez nekem eszembe jutott. Nem tudom, melyik kinyer maga, de jó régen hallottam talán.
Ja, az úgy van, hogyha fölteszik a kérdés, valamikor rögtön bejön a válasz az embernek, és akkor, hát én például azért meg szoktam várni az enyhez, azt utána mondom meg.
Igen.
Tehát van úgy, hogy úgy teszik fel a kérdés, hogy ugye mondják az évszámot, stb. És abból már az embernek beugrik, hogy hát csak ez is ez lehet a válasz. Ilyen van.
Még ez jutott mondjuk.
Ilyen van, de mondom, én nem szoktam elárulni, tehát ha tudtam is, azt mondtam, hogy hallgassuk meg a zenét, aztán hadd töprengjenek a hallgatók is, mert hagyni kell játszani a hallgatók.
Így van.
Nem. Én sose ültem be a poént.
Annak idején történelem órán volt egy tanárunk, Borostori Józsi bácsi, volt olyan, hogy viccesen megkérdezte, hogy mikor volt 1848-49 a szabadságharc. Most fogok, hogy el kellett gondolkozni.
Hát be annyira megzavarta a dolog, hogy
jött
el, és tudott kapcsolni.
Mikor volt 1848-49 a szabadságharc, megkérdezte a Borostori.
Jó, hát akkor én megköszönöm nektek, hogy beugortatok a meghívott vendég
helyére, akik
nem jöttek el, és úgy gondolom, nagyon jó volt ez a beszélgetés, és nagyon szerencsés is. Ráadásul ugye egy olyan szituációban tudtuk magunkat bemutatni, hogy ugye a kinyer ma kapcsán, ami hát igazából rávilágít arra, hogy hát mégse vagyunk feltétlenül egy olyan kategóriában sorolandók, akik hát nem semmire sem jók, ugye? Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és akkor egy nagyon rövid szünetet tartunk, és akkor utána folytatjuk a második vendégünkkel.